Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök neki, mert elhoztam a gyerekeknek is a véleményét, és azt gondolom, hogy egy ilyen törvénytervezetnél, ami most ugye közvitán van, hát nagyon fontos, hogy a legérintettebbeket szólítsuk meg most így rajtam keresztül.
Mi nagyon egyszerűen a kérdést úgy tettük fel hallgatóinknak, hogy szükség van házi feladatra, vagy nincs. Katalinnak mi a véleménye? Induljunk innen.
Mint nagyon sok minden az oktatási rendszerben, ez is nagyon kétoldalú dolog. Több oldalról meg lehet közelíteni, vagy két oldalról minimum, de több oldalról is, hogy a házi feladatra lehet szükség, ha jól van tálalva, és segíti a diákot, és lehet nagyon-nagyon terhelő és leterhelő, hogyha nem megfelelően, vagy nem körültekintéssel adunk házi feladatot. Ugyanis különbséget kell tenni a vizsgatantárgyak és minden más tantárgy házi feladataival kapcsolatban. Van szükség a házi feladatra egy nagyon jól átgondolt rendszerben, és nem túlzásba véve, hogy leterhelje a gyerekeket, tehát napi 7 órát ülnek az iskolába, egy gyári munkás ül annyit, és akkor, amíg rájön a házi feladat, egy-két óra, ahogy itt a törvénytervezetben is hangzik, én még ezt is soknak találom.
Beszélünk itt középiskolás fiatalokról, mert ugye te több iskolában is tanítasz, és velük foglalkozol, és akkor most gyere, legyél te a szócső, jó? Tehát mondtad, hogy hozod a véleményüket. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hogyan látják ezt a kérdést.
Készülve ide, én direkt megkérdeztem őket, hogy minden több osztályba ugye egy 10 percet szántam erre, és határozott véleményük volt, hogy ez, ami most van, sok. Amit terveznek, jobb, de az is sok, sok lesz. De, és ha reálisan gondolkodunk, nagyon sok a két óra is egy 5-8 osztályos gyereknek. Hetedik osztályosoknak napi reggel 8-tól délután 3-ig van programjuk, és ha még hazamegy, még mondjuk gyakorol, a művészeti liceumban még gyakorolni is kell, és még a házi feladatok is, hát kijön a napi 10-11, vagy annál több óra, hát embertelen.
És még nem is kérdezték meg, hogy hogy van mindebben, ugye? Vagy hogyan bírja?
Hát igen, hogy ő hol van itt, ugye, hogy érzi magát lelkileg, és hogy bírja. Na, de visszatérve a kérdésre, ők azt fogalmazták meg, hogy legyen házi feladat, de kreatív legyen, ne másolgatni kelljen, ne olyan legyen, ami nagy terhet ró rájuk, vagy az egész családnak egy ilyen megoldandó kényszer feladat, hanem olyan, amiben ő tényleg tud fejlődni, és hozzá tud tenni az ő órán megszerzett információihoz, ami segíti elmélyíteni, és ők tényleg akarják, tehát nem mondják, hogy soha ne legyen házi feladat, hanem kreatív legyen a házi feladat.
Ez mit jelent, hogy kreatív? Nyilván értem a szónak a lényegét, de hogy hogyan lehet kreatívan oktatni, tanítani és házi feladatot adni a gyermeknek úgy, hogy közben arról is beszéltünk korábban, hogy van egy tanterv, egy tananyag, amelyet ugye a pedagógusnak le kell adni ebben és ebben a trimeszterben. Most azt se tudom, nem tudom követni, hogy vannak ezek felosztva, komolyan annyi minden
modulok
változott
vannak,
azóta, amióta mi voltunk középiskolások, de hogy nyilván lépést kell tartani mindazzal, amit előír a tanterv. Na most akkor ezt hogyan lehet kreatívan és játékosan csinálni? Mert el tudom képzelni, hogy még földrajzból talán, de hogy matematikából, vagy románból, vagy esetleg irodalomból is még látom, hogy kreatív megoldások házi feladatoknak. De hogy ezt hogyan képzeled el?
Talán a román matematika, még vagy akár a magyar nyelv is, ott lehet, hogy nem lehet ezt annyira megvalósítani, ugyanis a begyakorlás szükséges. Mivel ebből vizsgázni kell egy nagyon kemény piacon, hogy így mondjam, ugye, ahol 0,1-2 tizeden múlnak sorsok és továbbtanulási lehetőségek, ott kevés lehetőség van a kreativitásra. Ott begyakorolni kell a megszerzett információt, jól menjen, jól elmélyíteni. Én a többire gondolok. Tehát én, mint például történelemtanár, én tudok nekik adni kreatív feladatot, de ez az én szerencsém, mert olyan a tantárgyam, de sok tantárgyból lehet adni. És itt a modulokra való felosztásban nálam, hogyha lehet ilyen részletekbe belemenni, nálam ez úgy működik, hogy minden modulban van egy kötelező házi feladat, és több ajánlott, ami egyáltalán nem kötelező. És a kötelező is csak olyan, hogy 10 perc. Tehát el is mondom, hogy nem szánhatsz erre 10 percnél többet. Tehát olyan hamar meg kell tudjad csinálni.
De milyen feladat például? Kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet tényleg kreatívvá tenni, és kevesebb, mint 10 perc alatt megoldani.
Hát most mondok egy példát, reneszánsz kapcsán, ugye Leonardo híres utolsó vacsorája, és akkor mondjuk adok nekik egy szöveget, hogy képzeljük el, hogy valahogy belekerültünk a festménybe, és akkor valahol megszakítom ezt a szöveget, hogy épp kiléptem az oszlop mögül, amikor hirtelen, és akkor folytassátok, és akkor legyen ez 10 sor. És akkor ezt ő 10 sorban gyorsan összefoglalja. Vagy. Ami még nagyon megy a kicsiknél, az a valamilyen produktumnak a készítése, ugye ókor történelem, hogy akkor hát modellezzük le a Kolosseumot, és olyan munkák születnek, hogy, és nem csak a művészeti liceumban, most esetleg felmerülhet az a kérdés, hogy jó, nekem könnyű, hát olyan gyerekekkel, hogy nem, lakótelepi iskolába is képesek megcsinálni. Ki ahogy tudja. Tehát van, aki nagyon komolyan, van, aki pufulecből készíti a Pantheonnak az oszlopait, de hogy elkészül. És hogy ez tényleg ne legyen a fegyelmezésnek az eszköze, hanem a sikerélménynek legyen az eszköze.
Milyen jó volna, ha egyre több ilyen pedagógus hasonlóképpen gondolkodna, mint te a játékos nevelése és tanításra visszatérve. Két típusú szülőt ismerek, az egyik, aki elmondja, hogy soha életében nem kellett leüljön a gyermeke mellé házit készíteni, mert a gyerek megoldotta, és olyan, nem tudom, kapacitással rendelkezett mindig, hogy azt se tudja, hogy mit tanult. És van a másik típusú szülő, akinek viszont mindennapi fejfájás jelent órákon keresztül ott ülni a gyerek mellett, mert valahogy azt látja, hogy a gyerek nem érti, nem tudja elsajátítani a tananyagot, nem tudja megoldani a házi feladatot. És mit csinál? Megoldja helyette. Akkor nézzük meg egy kicsit a szülői oldalt, úgy, hogy most nyilván nincs itt külön szülő megszólítva ebben a kérdésben, de én hiszem, hogy ez is nagyon nehéz, hogy mérlegeljünk, segítsünk, ne segítsünk, oldjuk meg, ne oldjuk meg, mit csináljunk.
Ez óriási probléma, tényleg nagyon fontos a házi feladatok kapcsán, hogy ahogy az előbb is mondtam, ez egy ilyen össznépi, összcsaládi feladat lett sok helyen, sok családban, sok esetben, hogy az egész család le van ülve, és oldja a házi feladatot. És eszembe jutott egy ilyen gyerekkori élmény, hogy M betűket kellett írni első osztályba, és akkor az apukám reggeli alatt ügyesen nekem egy oldal M betűt leírt, mert hogy én valahogy elfelejtettem. És most így visszagondolva ennyi év távlatából, ez egy jó vicces sztori, de ha nagyon komolyan belegondolunk, akkor ez nem nagyon nincsen rendben. Hogy itt mit lehet tenni, ez csak az én véleményem, hogy itt ide is érvényes a differenciálás, ami a tanórára érvényes. Hogy a tanár tudja, hogy annak a gyereknek mik a képessége, és annak megfelelően ott házi feladatot. Ezek nem kerülnek sok időbe, vagy nagyon sok plusz munkába, hogy kigondoljam, hogy akkor most van az osztályban mondjuk 2 tanulási nehézséggel küzdő, nem kaphat egy komoly szövegellemzés, mert nem fogja tudni megcsinálni, és fölösleges a szülőnek adjon, mert lehet, hogy ő se, vagy nem tudom. Tehát, hogy
csak akkor jön a másik kérdés, ugye, hogy akkor ez megint megkülönböztetés, hogyha többi gyerek tudja, hogy gyengébb képességűek, szóval nagyon nehéz és nagyon összetett ez a probléma, hogy hogyan lehet úgy megoldani, hogy aztán ne legyen gúnytárgya az a 2-3 gyermek.
Meg lehet és meg is kell, tehát nem lehet úgy, hogy ebből teret adjunk a csúfolódásnak. A differenciálás az a pedagógiai gyakorlatban egy elvárt dolog, de azt úgy kell csinálni, hogy a többi gyereknek ez ne legyen annyira nyilvánvaló. Például nemrég láttam egy, voltam egy óra hallgatni, és ott egy nagyon jó megoldás született. A külön QR kódot kaptak a gyerekek, és mindenkinek volt megfelelő feladat. Senki nem tudta, hogy a mellette ülő gyereknek az ő QR kódján más feladat van. És voltak komplexebb és egyszerű feladatok, tehát ez nem az én módszerem, ezt én is láttam, nekem nagyon tetszett, nyilván ez munkát igényel.
Ezt akartam mondani.
Munkát igényel, ezt csak elhivatottak tudják csinálni, és vannak azért jó tanárok itt Marosvásárhelyen.
Vannak, de nagyon nehéz ezt tartani, amit te mondasz, mert megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy az egész rendszer valahogy úgy van összeállítva, hogy a tanár is leterhelté válik egy iskolai nap után. Tehát nem mondjuk azt, hogy minden tanár pihenten érkezik haza a munkahelyéről, és mondja azt, hogy na, én a tőlem tehetőt megtettem, mert ez egy állandó átalakulási folyamat, és nagyon sokat változott az oktatási rendszerünk, tehát már hozzánk képest is nagyon másképpen tanulnak a mai fiatalok. Tehát, hogy ez jól hangzik, hogy differenciál, de azt gondolom, hogy a valóságban nagyon kevés helyen működik. És gondolj bele abba a helyzetbe, hogy valószínűleg lesz olyan diák, nem akarom azt mondani, vidéki vagy városi iskolában, aki nem tud QR kódokat olvasni, és valószínűleg nincs olyan hozzáférése ahhoz a tananyaghoz, mint a másik gyerek. Eleve, amit Orsi mond, diszkriminálva van. Miközben minden gyereknek joga van a tanuláshoz. Igen. Szóval nagyon nehéz ezt szerintem gyakorlatba ültetni.
Természetesen, de előfordulhat, bár amennyire én tudom, a vidéki iskolák is elég jól fel vannak szerelve, de előfordulhat nyilván, hogy van olyan hely, ahol nem. Ezt én se tudnám minden órára megcsinálni, hanem itt jön az, amit mondtam, hogy beosztani, hogy a tantárgyak, illetve a tanár kollégák között is legyen egy kommunikáció, de nem egy könnyű dolog.
Van tehát kommunikáció?
Házi feladatok tekintetében nincsen, de ideális lenne, jó volna, hogyha lenne, nincsen. Pont erről beszélt körtösigazgató is, hogy ez még egyelőre erre nincs módszer, nincs annyira lehetőség ezt megoldani, hogy akkor kiszámoljuk, hogy 2 óra, és akkor eddig, és ne tovább. Nem lehet minden órán. És most, hogyha elvonatkoztatok a vizsgatantárgyaktól, akkor ha én ritkán adok házi feladatot, akkor ilyenis meg kell tudjam csinálni. És hogyha úgy adok házi feladatot, hogy ha szeretnéd, ha van kedved hozzá, akkor megint könnyebb a gyereknek.
És arra van idő, hogy ellenőrizzük ezeket a házi feladatokat? Sokszor ugye nem kérik számon, tehát nincs idő arra sem, hogy megnézzék azt, amit elvártak tőlük, és akkor a diák ugye nem motivált, hogy jól csinálja meg, vagy egyáltalán bármivel is készüljön.
Hát muszáj idő legyen, hogyha nem szánok rá időt, az egész fölösleges volt, szerintem. Valahogy úgy kell kialakítani, de most egy kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy olyan nagyon ideálisan beszélek, nem mindig olyan könnyű, hogy lehessen leellenőrizni. Akár ők egymásnak, párban, de akár végig szalad a tanár a pacsorok között. Én mindig végig szoktam menni, és adok egy ilyen dínót, vagy egy aláírást, vagy valamit, hogy egy pipát, hogy lássa megnézte a gyerek, hogy ez le volt ellenőrizve. Viszont aki nem készítette el, hát akkor megbeszélünk egy következő időpontot, és én sem gondolom, hogy ezzel fegyelmezni kellene.
Tehát nem azt mondod neki, hogy ha most nem csináltad meg a házi feladatot 4-es, de ha a következő héten sem csinálod meg, akkor viszont már egy 2-est adok neked, mert hogy én, ha visszaemlékszem, az én középiskolás élményeimre bizony volt egy-két olyan tanárunk, aki nagyon komolyan vette a házi feladatot, és ha véletlenül nem volt meg, vagy elfelejtetted, és tényleg nem azért, mert nem akartad elkészíteni, nagyon-nagyon drámai következményei voltak, maradjunk ennyiben. És mindenki rettegett, tehát mindenki megcsinálta azt a házi feladatot, még akkor is, hogyha helytelen volt, de legalább megcsináltuk. Visszatérve például a vakációkra, ugye itt is kérdéses, és úgy tudom, hogy a rendelet azt is tiltja, hogy kötelező házi feladatot adjanak a diákoknak, ajánlani tudnak. A mi időnkben volt kötelező olvasmány, nem?
Volt, persze.
Magyarból igen, biztosan, tehát nem tudom, hány könyvet kellett elolvasni, és ugyanúgy románból is. Most kötelezővé tenni valamit, nem tudom, mennyire működik, de hogy igen, mi a helyzet a vakációkkal? Ez például hogy látod? Kell vagy nem kell mondjuk egy nyári vakációra feladni a gyermeknek a tananyagot?
Szerintem abszolút nem kell. Abszolút nem kell, mert egy nagyon érdekes jelenséget figyeltem meg. Pszichológus rendelőbe rengeteg 20 éves volt diákom, fiatalok járnak, és mondjuk az én korosztályom, a 40 éves korosztály, ez esetleg most kezdett kiégni, és most kezd járni, a 20 évesek már ki vannak égve és járnak, és én ebben a problémában látom azt is, hogy ilyen leterhelt módon nőnek fel, nem kell házi feladat a vakációra. Na most nyilván, ha valakiből agysebész szeretne lenni, akkor hát föltétlen, tehát szorgoskodjon, de ezt nem lehet az egész gyerek társadalomra ráhúzni, és hagyni kellene a gyerekeket, hogy legyenek gyerekek. A pálya elején is így gondoltam, tehát ezekkel a házi feladatokkal sem olyan nincs meg, akkor következőre legyen meg, mert akkor 4-es. Azóta beláttam, hogy ezek mögött a gyerekek között, akik nem készítik el a házi feladatot, óriási sorsok vannak. És nem azért nem készíti el, mert nem akarja, hanem egyszerűen senki nem törődik vele, senki nem kéri számon, senki nem segít neki, délután nem tudja elkészíteni. Akkor én még nem tehetek rá még egy lapáttal, hogy akkor most 2-es, 4-es, de ne legyen vakációra házi.
Nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy akkor hogyan fejlődik a gyermek, lám, hát éppen ha csak túlél otthon, és alig várja, hogy iskolába menjen, hogy bármiféle figyelmet kapjon, és igen, ha ott is negatívummal találkozik, akkor kérdés, hogy hány évesen kerül majd szakember elé, ahol elpanaszolhatja a dolgait. De vannak előnyei is ennek azért, nem? Tehát a házi feladatnak olyan szempontból, hogy vagy nem tudom, például a matekből elmélyítik a tudásukat még jobban otthon. Nem azt mondom, hogy 100 feladatot egyik napról a másikra, aztán még magyarból is 2 regényt elolvasni, hanem úgy egyáltalán, hogy elmélyítsék azt a sokszor elméleti tudást, amit kapnak az iskolában, mert valljuk be, hogy a gyakorlatra is kevés idő jut.
Ez igaz, persze, és én sem azt akarom mondani, hogy aztán egyáltalán is egy olyan innovatív és modern és reform felfogás képviselek, hogy egyáltalán ne legyen, csak hogy a gyerek saját belátására legyen bizony. Neked van egy célod, hova szeretnél eljutni, mit szeretnél az élettől, és akkor annak megfelelően ehhez kell te gyakoroljál. Te hogy gondolod? És akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy igen, kell gyakoroljak, és akkor gyere, üljünk le, és gyakoroljál. De hogy ne legyen ugyanaz a feladat az összes gyerekre ráerőltetve, hanem a saját belátása szerint. De az is lehet, hogy most nem helyes, amit mondok, mert gyereke válogatja ezt is.
És van, akinek fontos a szigor különben.
És van, aki nem látja be, hogy mit és hogyan kellene. De nagyon szimpatikus az, hogy bízol a gyermekekben, és azt hiszem, hogy a jó pedagógusnak ez kell legyen az egyik alappillére, hogy bízik a gyermekben. Akkor is, hogyha több százal, és hány fél évvel találkozol te is egy év során. És igen, ebből kellene kiindulni. Közben látom, hogy érkezett üzenet még a téma kapcsán.
Igen. Azt írja nekünk Anna, hogy gyakorlat teszi mesteri az embert, a házi feladat célja az iskolai anyag elsajátítása, ismétlése, és erre nincs általános szabály, mindenkinek a saját képessége igénylik a plusz munkát. Én például 1,5 óra alatt több matek feladatot megoldottam, de egy egyszerű verset kívülről megtanulni egy örökké valóság volt. Ha nincs házi feladat, akkor van hetente többszöri magánórákra járás, és ide is ki akartunk különben kanyarodni, és lehetőleg hegy alatt abrakolva stílussal utolsó pillanatban vizsgák érettségi előtt, de úgy, hogy hamar több éves elmaradás pótoljon az illető.
Az egy trauma.
És nem egyszerű a szülőnek se, és meg is érkeztünk a magánórák világába. Nem annyira egy négyben látom ezt problémának, mondjuk így inkább érettségi környékén, vagy kisérettségi környékén, 12. osztály előtt, hogy azt veszi észre a szülő, hogy a gyereke nagyon le van maradva, és mit csinál? Hegy alatt abrakol, és gyorsan szerez 1-2-3 magántanárt, kinek mennyi összeg áll a rendelkezésére, és pótolja a hiányosságokat, ott megoldják a házi feladatot, ott felkészítik a gyereket a vizsgákra. Nem tudom, hogy erről te mit gondolsz.
Hát ez egy jó meglátás, de azt gondolom, hogy ha van házi feladat, ha nincs, úgyis van magánóra.
Miért?
Mert hogy a szülőben is van egy ilyen nem tudom, belső-külső kényszer, hogy a szomszéd gyereke is járjon az enyém is, illetve ami én még problémának látok, hogy nem reálisan látják a gyerekeket, de ez nagy hibája a pedagógus társadalomnak, nem reálisan osztályoznak. Nagyon sok esetben túl vannak osztályozva a gyerekek, a szülő hátradől, hát akkor az övé rendben van, aztán közben kiderül, jön egy próbavizsga, kiderül, hogy bizony nincsen rendben, és akkor gyorsan-gyorsan kell folyamodni a magánórákhoz.
Megint felteszem a kérdést, miért? Tehát, hogy miért nem tükrözi az osztályozás azt, amit a gyermek tud? Pár tudom, hogy nagyon nehéz ezt lemérni, mert van a gyereknek is rosszabb és kevésbé rosszabb napja. Nem mindig tudjuk ugyanúgy elsajátítani a tananyagot. Lehet, hogy szúrópróbaszerűen kérik a harmadik sorban levő diákot, hogy nem a te felelsz, és az lehet, hogy épp egy hetest ér, de ő meg egy sokkal értelmesebb tanuló, mint az a hetes. Csak egy egyszerű példát mondtam, de hogy miért látod ezt a különbséget osztályozásoknál?
Ez is sokrétű, szerintem nagyon sok tanár fél a szülőtől, hogy meg fog jelenni a szülő, baj lesz, legyünk megértőek, plusz régen, most már nem téma ez, mert megszüntették, de eddig ugye az ösztöndíjak is elég széles skálán mozogtak, nagyon sokféle ösztöndíjat lehetett kapni, hát akkor kapjon a gyerek ösztöndíjat. Nagyon nem ott, ahol én dolgozok, de nagyon kemény történeteket is hallottam, hogy még kis baltával is bement a szülő.
A jegy miatt.
A jegy miatt, úgyhogy van egy ilyen félszis a tanár.
És ezt te mondtad valamelyik nappal ezelőtt, Orsi, hogy el sem tudnád képzelni azt a helyzetet, hogy manapság például egy fiatal hozzáüssön, ugye láttuk ezt a nagyon durva sztorit, hozzáüssön a tanárhoz.
Ezt el tudom sajnos képzelni, hanem hogy nekünk is voltak igazságtalan helyzeteink, de hogyha én rossz jeggyel mentem haza, egyértelműen én voltam a hibás, és nem a tanár volt a hibás, hogy miért adott nekem rossz jegyet, tehát hogy ilyen szempontból ugye nagyon megfordult minden, mert nem azt mondják, hogy jobban kellene tanulni, hanem azt mondják, hogy hát biztos valamit a tanár tolt ki veled. Tapasztalsz egyébként ilyesmit?
Talán igen, régebb tapasztaltam, most egy kicsit jobb helyzetben vagyok, mert nagyon jó gyerekekkel dolgozunk, ahol simán meg tudjuk beszélni azt, hogy szükség van-e szabályokra, és akkor ők azt mondják, hogy igen. És akkor megkérdezem, hogy de miért? És akkor hát, hogy az fogja megszabni az irányt, ahogy mi haladunk, és akkor én próbálom ott velük elhumorizálni, hogy azért kellenek a szabályok, mert ha nem, akkor 8-ra kidobsz az ablakon. Mondjuk engem nem bírsz ki, de ugyanúgy, és akkor úgy nevetnek ezen, de nagyon egyetértenek, és nagyon fegyelmezett gyerekeink vannak, ahol én dolgozok, de sok más iskolában is. Viszont igen, előfordul ez.
És én azt is fontosnak tartom, hogy az iskola, illetve a pedagógus is megtanítsa a gyermeket tanulni. Mert én ezt egy óriási problémának látom, hogy ahogy te is mondtad, vagy én is mondtam, már nem emlékszem, hogy hegy alatt abrakolunk, hogy nincsen meg a módszerünk, hogy annyi félék vagyunk. Van, akinek tényleg az működik, hogy hallgassa a tananyagot, valaki olvassa fel. Én például, meg azt hiszem, hogy Orsi is abból kiindul, hogy mennyit ír, tehát, hogy vizuálisak vagyunk, kell lássuk, le kell írjuk, úgy rögzül az a tananyag. De ha a gyereknek nincs megtanítva, ha nem adtok eszközt a kezébe, hogy hogyan tanuljon, akkor nem fog tudni tanulni. És ott vannak az érettségi eredmények. Tehát láthatjuk, hogy helyek közel, mintha valami jobb lenne, de nem az igazi. Hogyan lehet a gyereket megtanítani, tanulni?
Ez egy nagy kihívás. Én ezt sem látom megoldottnak itt nálunk sem, és én a nyugati oktatást sem látom annyira fejlettnek és megoldottnak. Igazából akkor működne ez jól, hogyha jól tudna a szülő-gyermek-tanár kommunikálni, hogyha a pedagógus tényleg sok időt szánna úgy külön-külön is a gyerekekre, de ez fizikailag lehetetlen dolgok. Amit tenni lehet, hogy nem elnyúlánkozom az órát, hogy félkor megyek be, hanem ott vagyok, és akkor megpróbáljuk azt úgy kitölteni, hogy mindenkinek legyen tanulási lehetősége, hogy többször ki tudjanak jönni a táblához, hogy már ott az órán történjen egy valamilyen fajta begyakorlás. De még egyszer mondom, el szeretném kerülni azt, hogy úgy tűnjön, hogy minden házi feladat és minden gyakorlás ellen vagyok, mert nem, mert ezek kellnek persze. A tanulást, hogy tanul, azt talán inkább otthon a szülővel, hogy kialakítani azt a módszert, ahogy ő meg tudja tanulni. Nem gondolom, hogy a tanár erre képes. Hogy 25-30 gyereknek egyénre szabva, hogy te ezt így tanuld meg, úgy nem.
Igen, csak tudod, van ez a helyzet, amikor magolunk, és azt a tanár elvárja, és bocs, nem akarok tanár ellenes lenni, de elvárja, hogy szóró-szóra visszamondjuk azt a verset, vagy van az a helyzet, amikor nem érti meg a diák, hogy mi a feladat, és van olyan tanár, aki diktál órákon keresztül, és a gyerek ír, és nem ért belőle semmit, tehát hogy ezáltal nem segíti azt, hogy a gyermek gondolkodjon és tanuljon, mert ott vannak az eszközök, de nincs mit vele kezdeni, én erre gondoltam igazából. És nyilván ott a szülő felelőssége, szóval nem hárítok szülőként, csak azt gondolom, hogy valahogy meg kellene találni a köztes utat, nem tudom, hogy van ilyen, mert nyilván minden pedagógus más, és másképpen oktat és tanít.
Én már nagyon remélem, hogy ez a régi típusú bemegyünk és diktálunk, ez már kifutóban van.
Meg fogsz lepődni.
Hát szomorú. Nem gondolom, hogy ez egy eredményes dolog. És pont a gyerekek is megfogalmazták, a hetedikesek, hogy ne erről szóljon a házi feladat se, hogy sokat kell írni, vagy diktálnak, és akkor annak függvényében kelljen sokat írni. Jó, hát akkor visszatérve a kérdésre, akkor úgy lehet igazán jól segíteni a gyerekeket abba, hogy tanuljanak, hogyha auditíve, vizuálisan, hagyományos és innovatív módszereket elegyítve minden gyerek ki tudja szedni magának az órából azt, amivel ő hasznosul, és amit el tud vinni magával. De ez a diktálós, én mondom a magamét, és nincs interakció az osztálya, ennek vége kell legyen, én azt gondolom. Tehát ma már nem olyan a gyerek társadalom, mint mondjuk az én generáció.
És én örülök annak, hogy a fegyelmezés, mint olyat, azt úgy annyira nem emeltük ki olyan értelemben, hogy a félelem az tud nagyon lenni még az osztályban, hogy vannak olyan tanárok, akik azt hiszik, hogyha félnek a tanártól, akkor bizonyára tanulni fognak és megoldanak minden házi feladatot. Emlékszem én is olyan órákra, hogy gyomorgörcsünk volt már két nappal az óra előtt, mert féltünk, hogy vajon éppen mire fog kiakadni a tanár, mert hogy volt egyfajta ilyen aura, hogy az egész iskola évtizedek óta félt valakitől, és nyilván mindenki jól teljesített akkor. Nem mindenki teljesít jól a teher alatt, de hát nyilván ezt is tudod, és ezt is tapasztaljátok.
Ez a másik dolog, ami az én szempontomból, aminek szintén véget kell vetni. Tehát ne féljenek a gyerekek az iskolába, tartsanak. Tehát tudjuk ugye, hogy ki a tanár, ki a diák, de a félelmet fenntartani, hát én nagyon embertelen dolognak tartom, hogy úgy teljen el 4 év, 8 év, 12 év, hogy a gyerek ben gyomorgörcs van, hát ezek olyan méreható pszichés lelki problémákat okoznak, amiket évekbe telik aztán kigyógyítani magunkból. Miért kell nekem félni egy olyan tanártól, aki azért van ott, hogy engem tanítson, hogy valamire megtanítson, hogy akár szeressen? Tehát ő egy felnőtt, én egy gyerek vagyok, nem félhet, nem lenne szabad, hogy féljek.
Gondolom, jönnek visszajelzések ilyen szempontból a diákoktól, hogy ki milyen tanár, hát akaratlanul is tudtok arról, hogy mit gondolnak a kollégáitokról. Nyilván nem lehet visszajelezni, vagy az lenne a korrekt, hogyha tanárként nem nyilvánulsz meg a tanár kollégádról, de azt is látom, hogy valahogy fenntartják ezt az iskolákban, tehát jó, mindenki tudja róla, hogy félnek a gyermekek, de nem csinál senki semmit. Tehát nem tudom, hogy ennek nincs eszköze, vagy ezt sem lehet átbeszélni.
Én egy olyan iskolában dolgozok, ahol ilyen nincs. Szóval időnként szokták mondani egy gyerek.
Nagyon szerencsés volt.
De nem, az időnként van, hogy azt mondják, hogy tartanak tőlem. Vagy hogy kérdezi a gyerek, hogy elmehetek 10 perccel hamarabb a fogorvoshoz. És akkor mondom, persze, elmegy. És azt mondja, jaj, de jó, mert öntől jobban tartok, mint a fogorvostól. De hogy a tartani és a félni közt azért nyilván van különbség. Nem tudom, hogy hát most már én azt kell mondjam, hogy akiktől félni kellett, azok elmennek nyugdíjba, vagy nem tudom, de hogy, bocsánat, de hogy a fiataloknál, akik szintén fenntartják ezt, ilyenről is tudok, ott már jobban működik a kommunikáció. A gyerek már nem úgy van, mint 15-20 évvel ezelőtt, hogy senkinek nem meri mondani, hanem megy és mondja az osztályfőnöknek, vagy a szülőnek, hogy X tanár rettegésbe tartja, és akkor valamilyen kommunikáció elindul.